Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Kérhetem azt, hogy egy kissé közelebb jöjjenek, vagy jöjjetek hozzám. Nem szenvedek semmiféle fertőző betegségben, a fejlődés meg nem ragályos. Úgy köszönöm szépen. Nagyon jó. Nekem jó tapasztalat, mert úgy látszik, hogy a minden elhangzik, annak van hatása. Ugye? Úgyhogy remélem, hogy Isten elvégzi ezt is. Na most vendégünk ma este a Szövetség zenekar, illetve annak egy kamara változata, ha szabad ezt így mondani. A napraforgókkal kiegészülnek majd kissé később, majd ugye együttlétünk vége felé, ami ebben az esetben azt jelenti, hogy egy kis napraforgó virágszál eljön, és fog énekelni. Haza ne menjünk előtte. Most több felvételük készült, a könyvasztalon található 4, vagy talán 5 is, ez szövetségzenekar, ez meg a napraforgó, azért hoztam ki, hogy lássuk, hogy van ilyen, majd a végén valahogy visszajut oda, hogy vagy ha elfogyna, és még mindig itt van, akkor ide lehet jönni érte. Hát én azt kérem, hogy kezdjük is el az együttlétünket, azok a dalok, amiket hallgatni fogunk, Istent dicsőítő imádságok, és ezért alkalmasak arra, hogy ráhangolódjunk a ma esti együttlétünkre. Úgyhogy átadom nektek. Ja, úgy együtt. Értem, én akkor félreértettem, azt hittem, hogy most jön a szövetség, és a végén majd a kislány, de akkor megcseréljük az egészet. Annyira rugalmasak vagyunk, hogy de semmilyen problémát itt nem jelent. Majdnem mindig elmondtam pár szót arról, hogy milyen keretbe ágyazódik be egy-egy alkalom, tehát egy antropológiai sorozat, kicsoda az ember, ez a nagy kérdés, illetve az emberképeknek milyen konklúziói adódnak különböző gyakorlati területeken. Ugye beszéltünk a materialista emberképről, beszéltünk a humanista emberképről, legutóbb pedig már fölvázoltuk a bibliai emberképet is. A következtetéseket mindig először a párkapcsolatokra vontuk le, utána pedig a lelki gondozásra és a nevelésre. Egy héttel ezelőtt volt szó arról, hogy kicsoda az ember a Biblia szerint. Természetesen nem fogom elismételni az egész egy héttel ezelőtti előadás, de emlékeztetőül hadd mondjak pár szót erről. De azt olvassuk Isten igéjében, rögtön az elején a teremtés történetben, az ember teremtésének a történetében, hogy Isten megteremtette az embert a föld porából a maga képére és hasonlatosságára. Tehát az egyik összetevő az emberi test. Nagyon szépen fejezik ki így, hogy a föld pora. Képzeljünk el egy egyszerű ábrát, ábrázoljuk mondjuk egy ellipszissel. Élet lehelletét lehelte orrába. Ez a másik ellipszis. Ez a két ellipszis szépen egymásba csúszik. Következő mondat, így lett az ember élőlénnyé. Nagyon fontos ezt értenünk, világosan látunk. Idéztem a végén egy szép kosztolányi verset, illetve vendégünk, művésznő, Szemerédi Bernadett nagyon szépen elmondta. Zászló az a címe. Csak bot és vászon. De nem bot és vászon, hanem zászló. csak test és lélek. De nem test és lélek, hanem ember. Ne bontsuk kétfelé az embert. Voltak korok, amikor ezt nagyon erőteljesen megtették. Ma is szó lesz erről a párkapcsolatokkal összefüggésben. Főleg a középkorra volt jellemző az, hogy nagyon szétszette az embert. Most nem a középkort idézem, hanem egy Radnóti verset, amely visszaköszön ide. Didergő földi testben kuporgó égi lélek. Hát ott a test, didergő földi test, benne kuporog az égi lélek. Nem nehéz fölismerni, hogy a plátoni filozófiára nyúlik vissza az a gondolkodás, hogy hát az ember lélek, és hát a középkorban a test börtönébe zárva él, illetve a középkornak volt ez az alapvető szemlélete. Na most összecsúsztatjuk a két ellipszist. Én legszívesebben teljesen összecsúsztatom, vagy csak egy nagyon kis holdacska marad. A felső végén is, meg az alsó végén is. Igen, vannak olyan tapasztalataink, ami valóban pneumatikus. Én szívesebben mondom úgy, hogy lelki. Vannak, akik szellemeskednek, a pneumát szellemmel fordítják, nem üdvösség kérdése. Ettől üdvözülhet. A másik kis holdacska test. Vannak olyan funkciók, amelyek csak testiek. Micsoda? Vérkeringés. Van ennek érzékelhető vetülete a lélek területén? Hát lehet, hogy az ember sokáig észesen veszi, de amikor mellé kalapál a szíve, akkor lehet, hogy ilyetten elkezd imádkozni. Azért létrejön egy pneumatikus kapcsolat. Tehát gyakorlatilag nem választható szét. Emberekről beszél Isten igéje. Még akkor is, amikor látszólag hangsúlyozza valamelyiket a kettő közül. Például Pál apostol azt írja a Róma 12 elején, szánjátok oda testeteket élő áldozatul az Istennek. Világos, hogy nem csak a testünkről van szó. Egész lényünkről van szó. És nem a lélek halhatatlanságán van a hangsúly a Bibliában, hanem a test feltámadásán. Érdemes magunkban nézni őszintén, hiszed te a testi feltámadást? A Biblia arról beszél. Persze dicsőséges testről. Ma olvastam református kalauz szerint, hogy akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. És tulajdonképpen ez a lényeg a dologban. Na most, aki szellemeskedik, nyugodtan szellemeskedjék, úgy szokta meg, a Károli Bibliában, vagy a Károli Gáspár korabeli fordításokban, mert voltak legalább az első teljes Biblia fordítása Károli, de volt már előtte is, mellette is, utána is, a szellemszó nem szerepel. Miért? Azért, mert még nem létezett. Ez egy nyelvújítási szó. Valószínűleg Kazinczy Ferenc találta ki. Nos hát, ha ezt értjük, ha értjük azt, hogy az egész emberről van szó, akkor ennek a konklúzióit fogjuk látni a párkapcsolatok területén is. A szerelem területén is, igen. A házasság területén is, igen. Micsoda a házasság? Ne tekintsük definíciónak, amit mondok. Van ennél sokkal jobb. De most hadd mondjak egy olyat, ami az én mai esti célomnak megfelel. Isten tökéletes ajándéka tökéletlen embereknek. Milyen emberek házasodnak össze? Tökéletlenek. Ha valaki ezt nem vállalja, még távozhat. Mert én így igyekszem bemutatni. Isten igéje is erről beszél. Mindnyájan vétkeztek, és szűkörködnek Isten dicsősége nélkül. És ha újjászülettünk, ha valaki nekem azt mondja, hogy mostantól nem, azóta én nem követtem el bűnt. Hát akkor legszívesebben azt mondanám, kedves testvérem, nézd magadba, mert a hazugság is bűn. És saját magunknak is hazudhatunk. Küzdelem a keresztény élet. A bűn elleni küzdelem. Na most az a cím ennek a mai alkalomnak, amit olvasható, hogy manipuláció helyett szolgálat a társkapcsolatoknak. Tudnék, megromlott emberi természetünk alapján mi igyekszünk manipulálni egymást. Valahogy úgy beszélni, úgy viselkedni, hogy az megfeleljen a saját céljainknak. Egy kis tapasztalat után az ember tudja, hogy hogy kell kezdeni. Hogy mit kell mondani. De ha eljutok oda, hogy én nem manipulálni akarom, hanem szolgálni, hiszen az Úr tanítványa vagyok, ő pedig azt mondta, hogy az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. És adja az ő életét váltságul sokakért. Nos hát, az igazi szerelem nem csak szex, mert az ember nem csak test. Erről beszéltem a bevezetőben. De ide illeszkedik a következő mondat is. Az igazi szerelem nem plátói, mert az ember nem csak lélek. A kettő együtt. Szorosan együtt. Szétválaszthatatlan. Igen, a biológiai halál percében szétválik. Mi történik utána? Titok. De bekövetkezik az, amit Isten igéje megígér. Azt mondja Jézus az övéinek, én föltámasztom azt az utolsó napon. És ami föltámadott testünk hasonló lesz az ő dicsőséges testéhez. Ezt írja Pál apostol egyik levelében. Na, kiválasztottam egy korszakot, amelyben legélesebben válik ketté a testi, illetve a lelki szemlélete az embernek, ez pedig a középkor, hát elég sokáig tartott, és hát én itt lehet, hogy bajban vagyok a határokkal, mert már az ókorban elkezdődött az a szemléletmód, sőt az ókorban fertőzte meg Pláton filozófiája a kereszténységet. Majdnem minden egyház atyánál megtaláljuk ennek a nyomait, egészen az 1300-as évek végéig, ez egy nagy korszak tulajdonképpen, mert a szerelmi élet szélsőségei a középkorban a legfeltűnőbbek, de ugyanakkor ezek a szélsőségek léteznek még ma is. Mit látunk itt? Itt egy trubadúrt látunk, amint éppen szíve hölgyének dalol, érdekes, igen, na most már lehet látni jól, jellegzetesen középkori szerelmi kép. Hozzá se ér, de énekel. Gyönyörű, szép irodalmi példa erre, Cyrano de Bergerac. Középkor az. Hát már nem egészen. Mondom, átnyúlik. A reneszánsz korba is. Ott is jelen van. Szegény Cyrano. Tulajdonképpen önértékelési zavarban szenvedett. Lehet, hogy kellett volna neki egy pszichológus, mi vaja volt. Hát az, hogy nagy volt az orra. Nem tudom, hogy most csak a hölgyekhez szólok, hogyha valaki olyan bátor katon, olyan ragyogó költő, mint Cyrano, meg olyan ügyesen forgatja a kardot, olyan nagy baj az, hogy nagy az orra. Hát van olyan szituáció, ahol egy kicsit kényelmetlen, de hát azért nem olyan nagy baj az. Hát minden baj vele az orra miatt történt, mindig azt hitte, hogy mindenki az orrát nézi, ezért hívott ki párbajra embereket, szúrt le sokakat, ugyanakkor nem mert szíve hölgye elé állni, egy szép fiút oda tolt, ő meg a bokor mögött tengette a gitárt és énekelt. Hát, hogy lehet ilyen ostoba egy ilyen okos ember? Hát ennek a szemléletnek volt ő szegény az áldozata, őt pedig úgy hívják, hogy Petrarka, gyönyörű szonetteket írt, én csak egyet idéztem ide röviden, nagyon jellemző, ha nem szerelmet, akkor hát mit érzek, és ha szerelem ez, minő, miféle? Ha jó, miért olyan halálos éle? Ha rossz, egy ötrelem, miért oly édes? Középkor? Vagy ez már romantika? Hát úgy látszik, hogy azért összefonódnak valamennyire a korszakok is egymással. Na most a másik oldal, illetve nem másik, ez még ide tartozik, az egyház részéről a szexuális vágy már önmagában is bűnös a kor szelleme szerint. Hát szegény Origenészt idéztem ide, lehet, hogy ebben tévedek, most sajnos néhány napig nem volt lehetőségem az internetet nézegetni, úgyhogy elnézést kérek Origenész nevében, ha nem ő volt az első, de a kiváló Augustinusig, majdnem minden egyházatját meglegyintett ez a plátói gondolkodás, hogy a lélek valami magasabb rendű dolog. Ez még hagyján, hogy magas rendű, hát Isten lehellete, hanem hogy akkor a test megvetendő, a test börtön, a lélek börtöne, mintha az embernek teste nem is lenne. Szeretett így gondolkodni legalábbis a vallásos középkorú ember. Na, fölidézzük az elmúlt alkalom ábrájából ezt. Hát ez a szép, éles, fehér ellipszis nyilván a lelket szemlészteti, és sokkal halványabban alig látszik. Ott van a test körvonala is, egymásba csúsznak szépen, az ábrán, az ábrázolás kedvéért sokkal jobban látható módon, mint amilyen a valóságban lehetséges. Ugyanakkor alig látszik az a vonal, de egy kicsit jobban, amely az egészet egy nagy ellipszissé foglalja össze, tehát az emberről van szó. Ha emlékezni tetszenek a múlt alkalomra, én ide valahol középre, ahol mind a kettő területe jelen van, még beleírtam valamit. Vagy azt, hogy én, vagy azt, hogy szív. Én. Tulajdonképpen pszichológiai gondolat, több pszichológiai elméletben is találunk egy hármas felosztást. A legismertebb a Freudé. Ő úgy képzelni el az emberi személyiséget, hogy van egy ösztön én, amit Kosztolányi Dezső úgy fordított magyarra, hogy az ős valami kezd elterjedni. Most már a szakirodalomban is nagyon találó. Az ösztöneink tárháza tulajdonképpen a test, mert azért a pszichoanalízis gyökere mélyen a darwinizmusban található, és testi a gondolkodása. Az ember ősi ösztöneiről beszél. De jelen van a társadalom, ezt nevezi úgy, hogy a felettes én, az über ich, a kettő közös területén ott van az én. És hatások mind a két irányból érkeznek. Vagy vannak körünkben művelt pszichológusok, ugye? Akkor senki nem jelentkezik. Akkor bátran mondhatom tovább. Akkor a Berne-féle elképzelés, a tranzakcióanalízisé megfelel valamennyire a felettes énnek a szülői én, az ős valami meg ott lent a gyermeki én, a kettő között a felnőtt. Jönnek hatások a gyermektől, neki vágyai vannak, ő élvezni akarja az életet, olyan nagyszerű dolgok vannak, milyen izgalmas a fürdőkádban a szappan utáni vadászat, és a felnőttek nem érti. De jön a szülő, tilt, szabályoz, illik, nem illik. Az én fogadja a hatásokat mindkét irányból, rendezi. Hát én azt gondolom, hogy ebben az esetben is, amit én próbálok idehozni, arról van szó, hogy az én irányító központ tulajdonképpen személyiségünk centruma, a szív, és annak egyik legfontosabb része az, amit úgy szoktunk nevezni, hogy értékrend. Hiszen értékrendünk alapján szoktunk dönteni. Egy döntési helyzetben, hogy mit választunk, vagy mit nem választunk. Nos hát a középkor embere igyekszik a lélek szerint dönteni, mellőzni a testi kívánságokat. Ha a test makacs, akkor ostorozza. Valóban szó szerint voltak, akik ostorozták, kínozták, éheztették, gyötörték. Még olyanról is tudunk, hogy nem mosakodott, hogy hadd szenvedjen. Tulajdonképpen Isten igényének bizonyos félreértése, az embernek csak a lelke és a szíve kap figyelmet. Ebben az esetben. A másik oldala ugyanennek szintén a középkorban, a testet hangsúlyozza. Legalább középiskolai tanulmányainkból emlékszünk Boccaccio nevére. Van, aki el is olvasta a Decameron című könyvét. Rendkívül pajzán történetekkel van teli. Vaskos, szexuális sztorik. Ugyanabban a középkorban. Amikor Istenhez ragaszkodó emberek megtagadták a testi vágyakat, és azt hitték, hogy érdemeket szeretnek Isten előtt. Na hát ez itt egy Boccaccióról készült képmás, nem tudom mennyire hiteles. Csak a testen van hangsúly, a lélek kerül most ide úgy, hogy halványabban ábrázoljuk, és úgy gondolkodnak, mintha az embernek csak teste lenne. Tehát belemerül a középkornak ez az embere a testi élvezetekbe, és közben retteg a pokol tüzétől. Hol van Isten kegyelme? Hol van az evangélium világos tanítása? Hol van az a felismerés, hogy igen, az ember eleve elveszett és bűnös? De Isten nem vádló ügyész, hanem atya, aki gyűlöli a bűnt, de szereti a gyermekeit. Na most egy kicsit elébe szaladtam annak, amit később szeretnék elmondani. Na most ez a kettőség valóban jellemző a reneszánsz emberére is. Ott is létezik ez Tiziánónak egy nagyon jól ismert képe, testi és lelki szerelem, ez a címe. Nagyon érdekes, hogy én régebben is hivatkoztam erre a képre, de valahogy nem volt módomba elővenni és bemutatni, és rajta kaptam magam azon, amikor később megnéztem, hogy én mit is mondtam. Képes voltam azt mondani, hogy na, mielőtt folytatom, megkérdezem, hogy a két nő alak közül melyik ábrázolja a testi szerelmet? Melyik? István arra mutat, ugye szemben nektek a jobb oldali, ez a másik pedig a lelkét. Mi a különbség köztük? A ruha. Pontosan. Vagy annak a hiánya. Na és én képes voltam azt mondani, nem emlékezve pontosan a képre, de ez is jellemző, hogy a testi szerelmet ábrázoló nő alak szembenéz a nézővel. A másik meg szemérmesen fölfelé fordítja tekintetét. Látjuk a képet, nem így van. De az én fejemben valahogy így csapódott le, hogy a testi szerelem az valóban vízszintes, horizontális síkban működik, az embereket vesszük észre, észrevesszük, milyen a külső megjelenése. A másik pedig vertikális, fölfele néz. És én azt gondolom, hogy ez a szemlélet, illetve ez a kettőség egészen korunkig azért érvényesül valamilyen mértékben. Mi a különbség köztünk, válaszoltunk erre a kérdésre. Most a bibliai szemlélet szerint ki kell mondanunk azt, hogy a kapcsolatunk minden szálon összeköt bennünket. Egy héttel ezelőtt megállapodtunk abban, hogy az ember szubstanciálisan dihotóm, mit jelent ez a szép idegen szó, két részből tevődik össze. Megteremtette Isten az emberi testet a föld orrából, élet lehelletét adta orrába, test és lélek, illet élőlényé. Működésében, tehát funkcionálisan azonban három. Most összeköt bennünket a testi kapcsolat, a pszichés, ez nagyon jó összefoglaló szó, mert ebben test és pneuma egyaránt benne van, és a lelki, a pneumatikus. Tehát mind a három területen kölcsönös testi vonzás, erre szükség van. Kölcsönös vagy közös és azonos érdeklődés, erre is szükségünk van, és közös és azonos hit, tehát testi, pszichés, pneumatikus, mindhárom vonalon, és mindhárom szálnak össze kell fonódnia, hát ez nem nagyon látszik, ez a hármas fonál, mind a három, nem az a hármas fonál, amiről a Prédikátor könyve szól, mert ott a harmadik szál az urat, Istent jelképezi. Két szál, a férfi meg a nő, és a harmadik Isten. Na most a kettőn kapcsolatán belül is el tudunk képzelni egy ilyet. Lám, aki készítette ezt az ábrát, nagyon ügyes volt, ilyen szép színformát hozott itt létre. Mind a három szál, a testi, a pszichés és a lelki is jelen van és összekapcsol minket. Egyiket sem érdemes elhanyagolni. Közös és azonos hitünk van, egy szív, azaz azonos értékrend, közös és azonos érdeklődés. Találkozás szellemi téren, kölcsönös testi vonzódás, harmonikus szexuális kapcsolat. A szemvilágos. Ez az ideális. Jó lenne megkérdezni, jelenlévők közül kik azok, akiknek a házassága így működik. Nem jelentkezik senki. Lehet, hogy vannak szerény emberek, akik azt gondolják, hogy hát a miénk így fog. Mert talán vannak olyanok is, akik még nem házasodtak össze, de esetleg úgy gondolkodnak, ahogy mi is annak idején, mi azt gondoltuk, hogy ugyan a szüleink házassága nem volt tökéletes, feleségem szülei elváltak, ő még egészen pici gyerek volt, 2 éves, az én szüleim nem váltak el, de elég viharos volt időnként a házasságuk, de mi először is okosabbak vagyunk, mint ők, ez nem volt kétséges számunkra, meg aztán mind a ketten szeretjük az Úr Jézust, mi történhet, mi baj lehet. Hát meg kellett tanulnunk, hogy ezt küzdelünk. Küzdenünk kell a házasságunkért. Mit is mondtam az elején? A házasság Isten tökéletes ajándéka, tökéletlen emberek számára. És én szeretném, ha mindenki vállalná azt, hogy ő tökéletlen ember. Mert azon lehet segíteni. A tökéletes farizeusokon Jézus sem tudott segíteni. Csak annak, aki megalázta magát, hát legalább éjszaka hajlandó volt fölkeresni. A nyilvánosság előtt nem is vállalta a vele való kapcsolatot. Azon segített. Nos hát, valahogy így állunk. Tökéletes ajándéka, de mire adta ezt az ajándékot? Arra adta, talán ez furcsa, hogy a házasságunkért való küzdelmünk során közelebb kerüljünk ő hozzá, a házasság alkotójához. Lehet, hogy ez most különösen hangzik, ez hogy lehet? Hát nem azért házasodunk össze, hogy még jobb hívők legyünk. Vagy van, aki azért? Erre többnyire később jön rá az ember. Majd fogok idézni valakit, aki rájött, csak ő sokkal frappásabban megfogalmazta, mint ahogy én most tenném, de óvatos voltam és fölírta, hogy mindjárt látni fog. Nos hát ez pedig egy marionett figura. Talán föl lehet fedezni, hát rosszul látszik, ezeket a szálakat, valaki mozgatja ezt a nagyon jó sikerült szép bábut. Tudnék, a materialista ösztöntárgynak tekinti a társát, és ennek megfelelően igyekszik manipulálni. Ösztöntárgy arra való, hogy az én alapvető szükségleteimet kielégítse. Ezerszer idéztem, nékem olyan asszony kell, ha beteg is keljen fel, főzze meg a vacsorát, stb. Legyen jó szexuális partner. Legalább ő értsen a pénzkezeléshez, ha én nem, és így tovább. Vagy nékem olyan férfi kell. No, nem akarom folytatni. Vagy pedig a humanista önmegvalósítása eszközének tekinti a másik embert, ennek megfelelően fogja manipulálni. De manipulálni. A saját érdekeinek megfelelően Jézus tanítványa pedig önmaga részének tartja a társát. Hiszen Isten igéje azt írja, hogy lesznek ketten egy test. Természetesen ez a kijelentés érvényes a testi egyesülésre, a szexuális kapcsolatra, de meggyőződésem, hogy nem csak arra, a teljes egységre. Ha mi egy test vagyunk, akkor nekem fáj az, ami neki fáj. Legalább lelki értelemben. Ha mi egy test vagyunk, én igazán csak azt tudom élvezni, ami neki is jól esik. Két ember, egy test. Hát a másik szükségleteire figyel, és nem manipulálja, hanem szolgálja a másikat. Kedves történet, volt egy oktatóm a főiskolán, legalább a keresztnevét hadd mondjam, Marica néninek hívták. Egyszer meglátogattam őket, a férje nem gyógypedagógus és nem pszichológus volt. Meséltek magukról, nem volt gyerekük, szerettek volna, de hát úgy alakult az élet. Egyébként hívő emberek, hívő katolikusok voltak. Aztán kiderült az a kedves dolog, hogy az egyik a kiflinek csak a végét szerette igazán, a másik a közepét, de soha nem beszélték meg. Több évtized telt el, és a kifli végét szerető, a kifli végét mindig a másiknak adta. Az pedig a kifli közepét adta a párjának. Amikor ez kiderült, hát persze, hogy jót nevettek rajta, ez apróság. De valamit kifejezett abból, hogy hogyan gondolnak egymásra, és hogyan próbálják szervezni a közös életüket. Tetszik az a görög dinnye? Hát szép szelet. Görög dinnyére akkor szoktam hivatkozni, amikor az Eros, Filia, Agapé, mind a három azt jelenti magyarul görög szavak, hogy szeretet, összefüggéset igyekszem ábrázolni. Hát a közepe az Eros nagyon finom, de csak akkor tartós, ha körülveszi az Agapé védő burka. És hát valaki megcsinálta nekem, azért ennyire nem értek a ábra készítéshez, hogy bele van írva, hogy szeretet. Bevallom, angolul láttam, onnan csentem az internetről, de abban az volt írva, hogy love. Hát azt ki érti? Hát azért sokan értik. Hát ez egy már magyar görög dinnye lett. Mert a szerelem, na most figyeljünk, azt írja ez a Filippiensi, aki egyébként újságíró, nem teológus, de állítom, hogy jobban ismeri a teológiát, mint néhány teológus. A szerelem nem eltorzítja a látást, hanem kiélesíti egy nagyon szűk tartományban. Ugye azt már megszoktuk, hogy a szerelem vak. Meg azt is, arról én is szoktam beszélni nem egyszer, hogy a szerelemre jellemző a projekció, mert hogy bennem él egy ideális lány képe, találkozom valakivel, rávetítem, nem a valóságot ismerem meg, megdobban a szívem, és azt mondom, Csipke Rózsika, drága. Milyen gyönyörű, igen, ez valóban működik. De ez a Filip képes azt mondani, hogy nem torzítja a látást, sőt, élesebbé teszi, igaz, hogy egy szűk tartományban. De legalább azt a szűk tartományt nagyon élesen megvilágítja. Na, én egy kicsit tovább fűztem a gondolatokat, eszembe jutott, hogy mit ír Pál apostol nem csak a párkapcsolatról, házasságról, szerelemről, általában az emberi kapcsolatokról. Filippi 4:8-ban azt írja, hogy arra figyeljetek, ami a másikban kedves, szép, jó, igaz, ami nagyszerű a másikban. Ezt ki kell nagyítani, arra figyelj. Azt vedd észre benne, amit tőlem is láttatok, és hallottatok, azt tegyétek, és akkor veletek lesz a békesség Istene. Aztán még tovább gondolkoztam. Lehet, hogy Isten is így lát engem, ő meglátja bennem a jót, utálja a bűneimet, kimondhatatlanul, és nagyon fáj neki, amikor én vétkezem ellene. De ugyanakkor látja a lehetőségeket, látja azt, hogy mit akar belőlem formálni, írja az egyházról az efézusi levélben, hogy majd ama napon tökéletesként állítja maga elé, a szeplőktől megtisztítva, hiszen életét adta érte Isten fia. Az egyházról szól, az a házasságról szóló szakasz, ott az efézusi levélben. És a Krisztus egyházának vagyok én is a tagja, és most érdemes gyakorolnom, hogy a szépet, a jót, a nagyszerűt lássam a páromban, és igyekezzem a másik emberben is valahogy észrevenni, még abban is, akiben semmi tiszteletre méltó nincs. Nem olyan régen tanúja voltam annak, hogy egy szerencsétlen embert Majsugorban szenved, alkoholista, a mentők bevittek egy kórházba, na éjszaka, nagy csörömpelés közepette, hangos röhögés közepette. A szívem azért szorult el, mert ha semmi tiszteletre méltó nincs abban az emberben, de emberi lény. És én azt gondolom, hogy Isten látja benne az embert. Hát bennem is meglátta. És az örökké valóság távlatából én nem vagyok különb. Én ugyanúgy az ő kegyelmére szorulok, mint az a szerencsétlen hajléktalan a pályaudvar lépcső feljáróján, vagy az aluljáróban. Bevallom, nem szívesen állok meg. Szeretek tovább menni, legtöbbször tovább is megyek. Ugyanakkor tudom azt, hogy Isten nem így gondolkodik. És be kell vallanom, hogy Uram, én nem tartok ott, ahol talán már kellene tartanom. Nincs meg az a szeretet a szívemben, amire te nevelsz engem, És talán éppen a párkapcsolatomon keresztül is. Igen, arról szól ez a ma este, hogy Isten igéje szerint, a bibliai emberkép alapján, milyen a szerelem, milyen a házasság, tökéletlen emberek vagyunk, földi életünk végéig, de ugyanakkor világos az Isten kegyelme és a cél, a törekvés afelé, a törekvés a szeretet Istene felé, közelebb hozzá, és miközben ez egy kissé előrevetítés a következő alkalomra, a világi terápiák, lelki gondozások, házasságterápiák arra törekszenek, hogy csökkentsék a bűntudatot. A bibliai lelki gondozás és házasságondozás célja az, nem az, hogy a bűntudatot csökkentse, hanem hogy a bűnt vegye el. Mert az evangéliumot hirdeti. Azért jött az emberfia, hogy az ördög munkáit lerontsa, hogy megszabadítson a bűneinktől, hogy Isten igazként állítson maga elé, mintha soha nem vétkeztem volna, pedig vétkeztem. De a bűnbocsánatban megtisztultam, úgy állítja maga elé az egyházat, szeplőtelenül, Efézus 5, mintha soha nem lettek volna igazságtalanul megkínzott emberek, esetleg Jézus nevében. Mintha az elmúlt századokat is el lehetne törölni. Itt nem csak az inkvizíció mágiaira gondolok, akár a genfi mágiára is gondolok. Mert nincs olyan felekezet, amelyik kihúzhatja magát, hogy mi nem, de igen. És hát ez az idézet is Jenszitől származik, Filip Jenszitől. Azt írja, amikor elvettem feleségül, nyilván a feleségét, azt gondoltam, a szeretet fog bennünket összetartani. Ehelyett azonban megtanultam, hogy azért kellett összeházasodnunk, hogy megértsük, mi is a szeretet. Mi a célja Istennek a házassággal? Az, hogy közelebb kerüljünk hozzá. Hogy jobban megértsük, mi a szeretet. Hogy jobban megértsük az Istent. És közben lássuk a saját kegyelemre szoruló voltunkat is. És akkor ragaszkodni tudunk egymáshoz. Mindvégig. Szeretni azt jelenti, hogy kutatom a másik valódi szükségleteit, és igyekszem betölteni azokat, idézett Walter Nietzsétől, igen, van egy könyve, szívesen népszerűsítem, az a címe, a szeretetet tanulni kell, abban olvasható ez. Közelítsük meg más oldalról is, a szeretet, a feltétlen elfogadás és a feltétlen önátadás attitűdje. Tehát én elfogadom a másikat, a másik embert, és ugyanakkor adom neki magamat. Elfogadom testét, lelkét, a hibáit is. Nem azt vallom, amit Adi ír egyik Csinszka versében, hogy szeretem hibáit jóságánál jobban, de nagyon szeretem. Szívesen mondanám, kedves Adi Endre, tudod, mit írt Arany János? Költő hazudj, csak rajta kapjanak. Én nem hiszem, hogy élvezte Csinszka hibái, biztos voltak neki. De ha, ahogy a Biblia mondja, szeretetben elhordozom a páromat, az már óriási dolog. És ez elég, tökéletes. Nem kell tovább lépni. Ez elég. Tehát elfogadom őt mindenestől. A romantikus felhő szét szokott oszlani. Kiderül, hogy hívő házaspár tagjainak is néha nem kellemes a lehelete, néha lusta. Előfordul, hogy felelőtlen. Az óvodába felejtette a gyerekünket. És még lehet folytatni. Lehet hívő ember az ilyen. Minden hívő ember ilyen. Csak az egyik meg ilyen, a másiknak meg amolyan gyöngeségei vagy hibái vannak. És akkor mire van szükség? Három dologra, ez majd itt is lesz. Elköteleződésre, a megbocsátásra, elköteleződésre, a hűségre, és elköteleződésre, a szeretetre. Ez a három elég. És magamat adom, az, hogy magamat, a gondoskodásomat, a figyelmemet, az időmet, az energiámat. És mindez én vagyok. Én ezekből állok össze. Na hát tulajdonképpen erről már elég sokat mondtam, amit most vetítettem ide ki, hogy csak azt ne gondold, hogy a hívő keresztjén valóban így működik a szerelemben és a házasságban. Hát itt van megint mind a három karika. Földi testünkben kísérthetők vagyunk mindannyian, hiszen testi vágyak vannak bennünk, azon kívül önzők vagyunk, azután sokféle elfoglaltságunk van, hát van munkahely is, meg aztán vannak terhek és gondok, hát olykor még démoni hatások is érnek bennünket, a mi korunkban ez eléggé komoly. És ezek után újra kimondjuk, a házasság Isten tökéletes ajándéka két tökéletlen embernek. És hát az egyházatyák között, hát én válogatós vagyok, a kedves egyházatyám Augustinus. Alig várom, hogy találkozzunk a mennyországban, és egy kicsit elbeszélgessünk, remélem lesz ideje. Na ő mondta azt, hogy a természeti ember nem tud nem vétkezni. Az újjászületett ember már tud nem vétkezni. A mennyei haza lakója, ott még nem tartunk, a mennyei haza lakója nem tud vétkezni. De itt a Földön is elkötelezettek vagyunk a szeretetre, a hűségre és a megbocsátásra. A mennyei hazában nem lesz ugyan házasság, de azért szeretni fogjuk egymást, sőt, élesebben fogjuk látni a jót a másikban. És talán azért fogjuk jobban szeretni egymást, vagy azért lesz könnyebb jobban szeretni egymást. Na ezen én befejeztem ezt a ma estét. Nagyon meg vagyok elégedve, mert hétre sikerült befejezni. Nem hoztunk kérdésdoboz, csak az dobja be, akinek nagyon fontos. Bevallom, én most hamar el fogok füstölni innen, ahogy lehet. Még egyszer fogunk találkozni. az eredeti terv szerint a bibliai emberképből fakadó lelki gondozás és nevelési szemlélet lesz a téma, de a lelki gondozásra szeretnék koncentrálni, mert az a tervünk, ha Isten akarja is élünk, tehát a jakabi feltételek alapján, hogy a Krisztina nevű lányommal együtt, aki már tapasztalt anya és asszony, egy nevelési sorozatot fogunk tartani itt közösen. Most pedig hát élünk azzal a lehetőséggel, hogy meghallgassuk a szövetség zenekart, és úgy látom, hogy egy szép napraforgó is befutott közben, úgyhogy átadjuk nekik a terepet az Istent dicsőítő énekekkel.
Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a hallgatóságot a Szövetség Zenekar nevében. Három éneket szeretnénk elénekelni, és amint hallottuk az előadásban, hogy a házasság a férj és a feleség között arról szól, hogy megismerjük a szeretetet, úgy gondolom, hogy Isten és az ember közötti kapcsolat is arról szól, hogy megismerjük ezt a szeretetet, és Jézus ezért jött el hozzánk a földre, hogy bemutassa, hogy hogyan is tud minket szeretni. Erről fogunk most énekelni.
Eljött hozzám, mikor még bűnben éltem, felnyitotta a szemem. Szolgává lett magát megalázva, bűneimért szenvedett. Eljöttem, hogy áldjam, csodáljam, imádjam, őt kiértem, adta önmagát. Csodálatos Isten, dicsőséges bárány, fogad el szívem imádatát.
Következő énekünk arról fog szólni, hogy egy mérhetetlen kegyelemnek a részesei vagyunk már itt a földi életünk során, és jó ebben fürödni, meg jó ebben bűnös embereként leborulni, és szembesülni azzal, hogy az Úristen bennünket mennyire nagyon szeretett, nem csak a keresztfán, hanem most is, meg a házasságunkban is, és mindenben. Életem csak kegyelem, önérdemem nincs, és azt szeretnénk kérni, hogy énekeljenek, énekeljetek velünk. Nagyon egyszerű a refrénje. Veled vagyok naponta, kezeidet megfogva, te csak bízzál karomban, mondja az Úr. És majd lesz egy rész, ahol lehet majd csettinteni, és szeretném, hogyha egy jó kis teológiai tiszteremnek az akusztikát kihasználva csettintve énekelnénk ezt a refrént. Majd jelezni fog.
Életem csak kegyelem, önérdemem nincs. Életem csak kegyelem, önérdemem nincs. Vedd vagyok naponta, kezeidet megfogva, te csak bízzál.
Be
Kezeidet megfogva, te csak bízzál karomban, mondja az Úr. Veled vagyok naponta, kezeidet megfogva, te csak bízzál karomban, mondja az Úr.
Köszönjük szépen, és az Úr áldja meg a szolgálatotokat ezután. Még van? Jó. De az...
Nem veszünk szint.
Nekem nincs más rajtad kívül, Jézus, életem forrása vagy. Kézzel, lábbal, szívvel, szájjal dicsérlek, Uram.
Ez a
ez a hús.